Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntelek kedves testvéreim. Mit jelent éberen vigyázni és készen lenni Jézus második eljövetelére? Mit jelent az éber vigyázás, és mit jelent a készen lét Jézus második eljövetelére? Mit ért a Szentírás az éber vigyázás alatt? És mikor vagyunk készen arra, hogy megállhassunk bizalommal, reménységgel az emberfia színe előtt? Ezt a két egymásra épülő és egymással összefüggő témát szeretném megvilágítani az evangéliumok és az új szövetség összefüggései alapján, nem a teljesség erejéig, de mindenképpen a lényeget érintően. Elsőként felolvasom Lukács evangéliumából azt a részt, amelyben Jézus mondja el, hogy hogyan várjuk az ő második eljövetelét. Úgyhogy a Lukács evangéliuma 12. fejezetéből először a 35. verstől a 40. olvasom az Isten igéjét. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és a szövétnekeitek vagy lámpásaitok meggyújtva. Ti meg hasonlók legyetek az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát leülteti azokat, és eljövén szolgál nékik. És ha megjön a második őrváltáskor, és a harmadik őrváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudna a ház gazdája, mely órában jön a tolvaj, vigyázna és nem engedni, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Az Úr Jézus ehhez még hozzáfűzött egy kiegészítést is, hogy a hűséges és bölcs sáfárnak milyen a magatartása, és mi lesz ennek a jutalma, Jézus szavai szerint, hogyha a bölcs és hűséges sáfár e szerint jár el. Illetve, hogyha az a sáfár, az a szolga hűtlen és felelőtlen magatartást tanúsít, akkor mi lesz a következménye ennek, sőt már a gondolat, ami a gonosz szolga szívébe fölmerül, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, annak milyen következményei lesznek. Ezt is szeretném megvizsgálni. De előbb akkor fel is olvasom még ezt a részt is, Lukács evangéliumából, a 12. fejezet 41. versétől. Mondta pedig néki Péter, Uram, nékünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek is? Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tett az ő háza népén, hogy adja nekik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő úr, amikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és a szolgálólányokat, és enni és inni és részegeskedni, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetése méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Eddig olvasom ezt a részt. Hát a mai ember számára érthető az, hogyha valaki egy világosságot vagy egy lámpást a kezébe vesz, akkor azzal könnyen az ajtóhoz talál, és azonnal ki tudja nyitni az ajtót, tehát ezt nem kell sokat magyarázni. De kevesebben értik azt, hogy mit jelent, hogy legyen a ti derekatok csípőtök felövezve. Az, hogy legyen a csípőtök felövezve, arra vonatkozik, hogy legyetek indulásra készen. Jézus idejében Palesztinában a ruhát körbe felövezték, ugyanis hosszú volt az a ruha, és hogyha körbe felkötötték a deréktáján, akkor nem akadályozott sem a járásban, sem a munkában. A lámpás azért fontos, hogyha valaki kopogtatott az ajtón, azonnal a segítségével lehessen ajtót nyitni, hiszen az adott világosságot. A lámpást viszont meg kellett gyújtani, a ruhát fel kellett övezni. ezek a mozgásban és a járásban és a tájékozódásban elengedhetetlen tényezők voltak ahhoz, hogy az éjszaka valamelyik órában valakinek azonnal ajtót lehessen nyitni. Hogyha az érkező vendéget, ebben az esetben a háznak az urát, a szolga nehogy megvárakoztassa. Most gondoljátok el, hogy milyen magatartás ez a szolga részéről, hogy a háznak az urát az ajtó előtt kint várakoztatja. Ez egy tiszteletlenség a házurával szemben. De hogyha különösen, hogyha még figyelmeztette is a házura maga Jézus Krisztus, hogy el fog jönni, és bármely órában eljöhet, és a szolgának készen kell lenni, hogy őt fogadja, és nem így találja azt a szolgát, akkor nem csak tiszteletlenség, hanem engedetlenség is ez a ház urával szemben, Jézus Krisztussal szemben. Tehát értjük ennek megfelelően, hogy Jézus mire gondolt. Ő a ház ura, és mi vagyunk a szolgák. És vannak szolgák, akiket gondviselővé tett az ő háza felett, hogy a háza népének alkalmas időben alkalmas eledelt adjon. Ezért állította oda őket az Úr Jézus. És akkor most egy másik fordítás szerint olvasnám a 36. verstől azt a két biblia verset még, amit az előbb felolvastam, a Lukács evangélium a 12. fejezetéből. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a mennyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy és kiszolgálja őket. Jézus azt mondta, hogy boldogok azok a szolgák, akiket az Úr éberen vigyázva talál, amikor megérkezik. Mert hogyha így találja őket, akkor bizony meg fogja őket tisztelni. Felövezi magát az Úr Jézus, és asztalhoz ülteti ezt a szolgát, vagy ezeket a szolgákat, és maga szolgál fel nekik. Tehát megvendégeli őket, megtiszteli őket. Mit jelent az, hogy asztalhoz ülteti őket, és felszolgál nekik? Hát nyilvánvalóan azt jelenti, hogy üdvözülnek, és részt vesznek majd a báránynak a mennyegzőjén, Jézus Krisztusnak a mennyegzőjén, a mennyek országában. Ezért boldogok azok a szolgák. Mert ha hűségesek lesznek, akkor maga Jézus szolgál nekik. Jézus maga fogja elárasztani őket mennyei ajándékokkal. A 36. versben lényeges az, hogy a szolga azonnal nyisson ajtót neki. Tehát az azonnal kifejezés nagyon fontos. A ház urának azonnal ajtót nyitni, mikor ő megérkezik. Azonnal csak azt tud ajtót nyitni, aki belül készen áll az ajtónyitásra. Nem csak készülődik, nem csupán arról van szó, hát egy kicsit készülődik, hanem ténylegesen felövezte a derekát, meggyújtotta a lámpást, és készen áll, hogy amelyik pillanatban megérkezik a ház ura, ő azonnal ugrik és nyitja az ajtót. Tehát készen áll Jézus második eljövetelére. Kedves testvéreim, aki csak folyton készülődik, de nem áll készen, az vigyázzon, nehogy elkéssen ajtót nyitni a ház urának, Jézus Krisztusnak. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy Jézus második eljövetelére készen álljunk, először a szívünk ajtaját kell megnyitni. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, s ő én velem. Tehát először a szívünkben vállaljunk közösséget Krisztussal, és ez legyen folyamatos, ez a közösség. A bennünk lakozó Szentlélek által, az Isten szavának való engedelmesség által, ahhoz, hogy tényleg készen álljunk Jézus második eljövetelére. És tényleg fogadni tudjuk a mi Úrunk Jézus Krisztusnak az érkezését. Hogyan figyelmezteti Jézus erre a benne hívőket? A 12. fejezet 40. versét ismét olvasom. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az emberfia. Ti is legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban az órában jön el az emberfia. Jézus nem mondta meg pontosan, hogy melyik órában érkezik. Ezért mi következik ebből? Hát ha nem mondta meg, hogy melyik órában érkezik, csak az előjeleket mondta meg, akkor ebből az következik, hogy az előjeleket természetesen figyelnünk kell, de a Jézussal kapcsolatot ápolva, folyamatosan az Úr Jézussal mind közelebb és közelebbi kapcsolatban neki engedelmeskedve, tulajdonképpen minden órában készen kell álljunk az ő eljövetelére. Mert bármelyik órában érkezhet. Itt a példázatban a felövezett ruha és a lámpás jelzi, hogy bizonyos előkészületeket igényel az, hogy készen legyünk Jézus eljövetelére, hogy készen álljunk. Kedves testvéreim, meg vagyok győződve, hogy az Isten az ő népe számára elegendő időt adott és ad arra, hogy mindenki el tudjon készülni Jézus második eljövetelére. Ha valaki nem készül el, ezért nem az Isten a felelős, hanem ő saját maga. Mert vagy nem azt a munkát végzi, vagy nem vállal Krisztussal közösséget, hanem a bűnnel vállal közösséget, vagy egyéb dolgokkal foglalkozik, amint az előbb is mondtam. Tehát az Isten ad erre elegendő időt. Másodszorban, mit tesz a bölcs és hű szolga, hogy készen álljon urának érkezésére? Hogyha nem tudja pontosan, hogy mikor jön, de bármikor megjöhet, és erre még figyelmeztetést is kapott. Mit tesz ez a bölcs és hű szolga? Hát azt gondolom, kedves testvéreim, hogy a bölcs szolga azonnal cselekedni fog, és az szerint fog cselekedni, ahogy az ő ura meghagyta neki. Tehát nem egyébbel, más egyébbel foglalkozik. Nem lustálkodik. Hát, hogyha eltelt például egy kis idő, akkor nem gondolja azt a szívében, hogy hát halogatja még az én uram a hazajövetelt. Hogy késik az én uram a hazajövetellel. Mert ha ezt gondolja, akkor ennek megfelelően is fog cselekedni. Tehát nem mindegy, hogy a szívünkben mit gondolunk, és mi zajlik le bennünk, mert annak megfelelően fogunk majd cselekedni és eljárni. Jézus példázatában szólt arról, hogy aki távolinak gondolja az ő eljövetelét, az annak megfelelően is fog majd élni. Úgyhogy ennek megfelelően, harmadsorban, akkor megkérdezem, hogy miért törvényszerű, hogy az ilyen szolga elkezdi verni a szolgákat és a szolgatársait. Eszik, iszik és részegeskedik. Most inkább az első felére szeretnék válaszolni, a kérdés második felében most nem foglalkozok. Miért törvényszerű, hogyha azt gondolja a szívében, hogy halogatja az én uram az eljövetel, késik még Jézus második eljövetele. Miért törvényszerű az, hogy akkor ütni és verni fogja az ő szolgatársait és a szolgáló lányokat? Erre a választ a Biblia más összefüggései alapján fogom tudni megadni. Először ezért Márk evangéliumából olvassuk el az ide vonatkozó részt, a 13. fejezetből. 13. fejezet, 33. versétől. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő, mondja Jézus. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtón állónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Esteje vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondom, mindenkinek mondom, vigyázzatok, azaz legyetek éberek. A 33. versben három kifejezés olvasható. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Hogyha hirtelen megérkezik, azaz váratlanul megérkezik a házura, ne találjon titeket aludva. Az, hogy vigyázzatok, lehet úgy is fordítani, hogy legyetek éberek. Lelkileg legyetek éberek, és ne aludjatok el a bűnbe. Aki tehát imádkozva várja az urat, az már is engedelmeskedett Krisztusnak, hiszen Krisztus azt mondta, hogy imádkozzatok. Tehát megtette az első és legfontosabb lépést, hogy már is engedelmeskedett a ház urának. Hogyha valaki a szolgák közül, azok közül, akik Jézus második eljövetelét várják, rendszeresen, odaadóan és komolyan imádkozik, az segítséget és védelmet fog kapni, és még a hittestvéreit is erre tudja késztetni, illetve értük is tud küzdeni imádságban, a szeretet eszközeivel. Segítséget és védelmet kap a gonosz támadásaival szemben. Használja az ima fegyverét, ezért nem kerül olyan könnyen a bűn fogságába. Ám aki elhanyagolja a rendszeres és komoly imádságot és a könyörgést, könnyen a bűn fogságába kerülhet, és akkortól már nem Krisztusnak, hanem a bűnnek fog szolgálni. Jézus világossá tette, János evangéliumában olvashatjuk, hogy aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. Márpedig, ha valaki a bűnt szolgálja, akkor nem Krisztus szolgálja, hanem a bűnt. Tehát, hogyha valaki nem imádkozik álhatatosan és kitartóan, akkor törvényszerű, hogy előbb-utóbb el fog bukni. Nem fog tudni megállni, és ütni és verni fogja a szolgatársait, mert ő maga is a bűnfogságába került, és akkor a bűnnek szolgál. Kikezdi azok becsületét, pletykáróluk, gyanúsítja őket, megkérdezi mások előtt az illető szolga indítékait, esetleg leépíti őket mások előtt, tehát magyarul üti és veri az ő szolgatársait. Negyedszerre. Nem elegendő azonban a készenléthez az imádság, testvéreim. Az imádság szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy készen álljunk az Úr Jézus érkezésére. Azt mondhatnánk, hogy az állandó ébrenlét, az állandó imádság és vigyázás a készenlét egyik feltétele. Mi a készenlét másik feltétele, vagy még milyen feltételei vannak? Hát itt azt olvastuk a Lukács evangéliumában, hogy a bölcs és hűséges sáfár megfelelő időben ad megfelelő ételt, eledelt a ház ura népének. Ezért rendelte őt az Úr az ő háza népe fölé sáfárnak. Nem azért, hogy uralkodjon rajtuk, hanem azért, hogy legeltesse Krisztus nyáját. A nyáj pedig megfelelő lelki eledelt kapjon, amire éppen neki szüksége van. Mi a megfelelő lelki eledel? Hát természetesen mindannyian azt mondanánk, hát a megfelelő lelki eledel az Isten igéje. Ám a bölcs és hűséges sáfárnak azt is tudnia kell, hogy mikor milyen eledelt hozzon elő az Isten igéjéből. Milyen szükséglete van az illető gyülekezetnek, hogy ne arról beszéljen, amiről nem szükséges, hanem arról, ami valóban égető és fontos. Ehhez ismernie kell valamennyire a gyülekezetet. Illetve, hogyha az Istennel élő kapcsolatban van az imádság által, akkor a Szentlélek tudja tanácsolni, hogy mit szóljon. Mi legyen az a lelki eledel, amire a gyülekezetnek, illetve annak a közösségnek szüksége van. Tehát ne beszéljen például a bűn rendezéséről, amikor már a gyülekezet jó részt a bűntől való szabadulás útján jár, megtanulta már a bűneit elrendezni, hanem beszéljen inkább a megszentelődés lépéseiről. Vagy fordítva, ne beszéljen a megszentelődés lépéseiről, hogy hogyan tudunk az egyik erényről a másikra jutni, és a szeretetben növekedni, és az igazságosságban, hanem akkor beszéljen a bűnrendezés kérdéseiről, hogy a bűn szolgaságából a gyülekezet vagy a testvérek megszabaduljanak. A megfelelő időben megfelelő lelki eledelt adjon. A bölcs és hűséges sáfárnak ez a feladata. Vagy hogyha már egy gyülekezet az igazságban és a szeretetben növekszik, akkor ne a bűnrendezés módjáról tanítson, hanem arról szóljon, amire éppen szükségük van. Ezért mondja Jakab apostol, atyám fiai, ne akarjatok sokan tanítók lenni, mert súlyosabb ítéletünk lesz. Károlyi fordítás szerint pontosan, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Akit viszont az Úr ezzel bízott meg, az Pál apostollal elmondhatja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Hát hogyan várja a hű és bölcs szolga az Úr Jézus második eljövetelét? Úgyhogy rendszeresen és komolyan imádkozik. Úgyhogy megfelelő időben ad megfelelő lelki eledelt. Krisztus háza népének, azoknak, akiket Krisztus a saját vérén szerzett meg magának, tulajdonul. Ötödszörre, mivel Jézus második eljövetelére való készülésről van szó, ez azt is jelenti, hogy egy napon mindenkinek majd meg kell állni Krisztus ítélőszéke előtt. Pál apostol a korintusi második levél 5. fejezetében ír erről. Szeretném felolvasni. Tehát a korintusi második levél 5. fejezet 10. versét. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. És a római levél 14. fejezet 10. versét is felolvasom, mert még ez is egy kicsit kiegészíti ezt. Róma 14:10. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélő széke elé. Azt gondolom, testvéreim, hogy bizonyos értelemben számadásról van itt szó. Mikor lehet viszont bizodalmunk az ítélet napjához? Mert hát az a Krisztus hívő, aki készen várja Jézus második eljövetelét, aki örömmel várja és elrendezte a bűneit, hát az bizalommal van valamelyest az ítélet napjához. De itt azért még van többlet is az Isten igéje szerint, hogy mikor lehetünk bizalommal az ítélet napjához. János apostol első levele 4. fejezetében van egy rész, amit ezzel kapcsolatban azért felolvasok, mert pont ide illik. A 4. fejezet 16. versétől. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Tehát amikor már bizodalmunk van az ítélet napjához, és nincs bennünk félelem ezzel kapcsolatban, akkor az Isten szeretete tökéletessé lett bennünk. Tehát amikor az Isten szeretete tökéletessé lett bennünk, akkor van bizodalmunk az ítélet napjához. Visszatérek a 16. vershez, mert ez adja meg a kulcsot a megértéshez, és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Hogyha ebben az isteni szeretetben megmaradunk egymás iránt, és minden ember iránt, mint ahogy az Úr Jézus is mondta, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsolataimat, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradtam az ő szeretetében. Tehát, hogyha ebben az Istentől kapott szeretetben megmaradunk, ebben kitartunk egymás iránt, akkor Istenben maradunk meg, és Isten az ő lelke által mi bennünk marad. Ha Isten bennünk lesz, akkor a szeretete teljessé lesz bennünk, és bizalommal leszünk az ítélet napjához, mert hogy ebben a szeretetben növekedni is lehet. Mert ahol élet van, ott van növekedés. Ahol nincsen élet, ott nincs növekedés. Alig várjuk az Úr Jézussal való találkozást, mert megtisztultunk és megszentelődtünk ő általa, mondjuk így, hogy ő általa ő vele és ő benne. Úgy ő benne, hogy a Szentlélek bennünk van. Mert mikor Krisztusban vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek bennünk van. És nem kell majd elrejtőznünk előle a hegyek kősziklái között és a barlangokba az ő színe elől, mint ahogyan elrejtőznek majd azok, akik a bűneikkel együtt maradnak. Tehát ha készen állunk Jézus második eljövetelére, akkor az örömteli lesz a vele való találkozás, mert nem vádol a lelkismeretünk sem, és elrendeztünk minden bűnt, és a szeretetben növekedtünk egészen addig, hogy ez a félelem elmúlt, hogy az ítélet napján majd egyszer meg kell állnunk, és akkor vajon mi lesz? Ezért készen állni Jézus második eljövetelére azzal kezdődik, hogy mindenkor imádkozunk. Hogy a szolga alkalmas eledelt ad az Úr háza népének. És tegyük hozzá, hogy a Krisztus hívő, Jézus második eljövetelét váró Krisztus hívő pedig alkalmas eledelt vesz magához. Mindenkor. Nem a bűn szolgája lesz. Mert ha a bűnnek szolgál, nem tud ugyanakkor Krisztusnak is szolgálni. Csak Krisztust követi, Krisztust keresi, mert Krisztus az, aki megszabadít minket a bűneinkből. Ha a bűnnek szolgálunk, törvényszerű, hogy ütni és verni kezdjük a szolgatársainkat. Miért? Mert már elszakadtunk Krisztustól. Nem maradtunk meg az ő szeretetében, mert nem tartottuk meg az ő parancsolatait. Az ilyen szolga elaludt, nem vigyázott, elaludt a bűnben. Kedves testvéreim, ne legyünk ilyen szolgák. Legyünk héber szolgák, akik vigyázunk, akik virasztunk, akik imádkozunk, akik alkalmas időben megfelelő eledelt adunk és kapunk. És akik elkészülünk Jézus második eljövetelére. Befejezésül egy felhívást és egy buzdítást olvasok Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 13. fejezetből, a 8. verstől. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik össze, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ez pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük le azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Kedves testvéreim, ideje már, hogy az álomból felébredjünk, vessük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit, különösképpen öltsük magunkra Krisztus jellemvonásait, azáltal, hogy az ő igéjét elmélkedünk, az ő igéjét a szívünkbe fogadjuk, és a Szentlélek indításainak engedünk, és az ő parancsolatainak engedelmeskedünk. Öltsük magunkra Krisztust, öltsük magunkra Krisztus jellemét, a szelídséget, a hosszú tűrést, a tisztaságot, a szentséget. Legyünk azok a szolgák, akik ilyen módon készen állnak Jézus érkezésére, hogy amint hirtelen megérkezik, minket készen találjon, és ne érjen váratlanul az ő érkezése, hanem azonnal ajtót tudjunk nyitni neki. Boldogok bizony, azt mondta Jézus, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr az ő érkezésekor vigyázva talál. Adja a Jóisten, hogy így legyen a mi esetünkben is, hogy minket is ébren találjon, készen várjuk az ő második eljövetelét. Amen.